Egy, kettő, három. Most már szól. Oké. Akkor jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek. A elmúlt két napban József történetének kicsit a nagyobb kontextusával foglalkoztunk. József hátterével, a családi hátterével, és mai naptól kezdve egyre inkább a fókuszunkba József szíve kerül, az ő belső dolgai, az ő szívének a dolgai, amiken keresztül láthatjuk azt, hogy Isten hogy formálta őt, hogy alakította az ő életét, hogy készítette föl arra a feladatra, amire eltervezte József életét. A 39. fejezetet olvasnánk most el, majd fogok még visszautalni ugyan a 37. fejezetre is, amit a tegnap reggel olvastunk, de most a 39. fejezetet hallgassuk meg.
Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember. Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az úr, és mindazt eredményessé teszi az úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy a házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta: háj velem! Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének: nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszonya ruhájánál fogva, és azt mondta: háj velem! Ő azonban ott hagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját és kifutott, összehívta a házanépét, és ezt mondta nekik: nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúfát ez bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélte el neki a dolgokat: bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúfát tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. Ott volt börtönben. De az úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltétette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az úr Józseffel volt, és eredményessé tette az úr, amihez hozzáfogott.
Imádkozzunk. mennyei atyánk, arra kérünk téged ezen a délelőttön is, hogy legyél itt közöttünk a te lelked által. Urunk, hiszük, hogy te a szívünkért harcolsz ezen a héten is. A szívünkre akarsz beszélni, és te látod, hogy nekünk olyan kevés rálátásunk van a saját szívünkre. Talán a cselekedeteinket, az érzelmeinket valamennyire ismerjük, látjuk, tapasztaljuk, de hogy miből származnak mindezek döntéseink, érzelmeink, sokszor egyáltalán nem vagyunk tisztában vele. És megvalljuk, hogy egyedül te vagy képes arra, hogy a te lelked által világosságot gyújts a mi szívünkbe, hogy megértsünk téged, hogy megértsük saját magunkat, megértsük azt, amire te hívsz, amire te teremtettél bennünket. Kérünk téged, hogy legyél itt közöttünk, és munkálkodj a mi szívünkben. Amen. A következő napok témájának azt a mottót adhatnánk, így foglalnám össze az üzenetet, amiről szeretnék beszélni több példán keresztül, több József életének több példájából, hogy nem jó döntéseket kell begyakorolnunk a keresztény életbe, hanem a szívünk elköteleződésével kell foglalkoznunk. Nem jó döntéseket kell begyakorolnunk, hanem a szívünk elköteleződésével kell foglalkoznunk. Fontos, hogy megértsük a szívünknek, az életünknek a működését, ahhoz, hogy a keresztény életben előbbre jussunk, és meg kell értenünk azt, hogy a cselekedeteink, a döntéseink mögött mindig a szívünk elköteleződése áll. A cselekedeteink tehát nem önmagukban vannak. Nem csak úgy ad hoc módon hozunk döntéseket az életünkben, reagálunk dolgokra, hanem az, ahogy mi reagálunk, ahogy mi megszólalunk, amilyen indulatok bennünk fölébrednek egy-egy szituációba, ahogy mi beosztjuk az időnket, ahogy mi beosztjuk a pénzünket, minden döntésünk mögött az a kérdés, hogy mi van a szívünkben, mi van belül, milyen elköteleződésünk van. Jézus nagyon világosan beszél erről, hogy a szív a forrása a szavainknak, a cselekedeteinknek. Onnan származik minden, a szívünkből. Isten ez alatt az ember lelkét, mondjuk így, hogy az irányító központját érti a szív alatt, ami magába foglalja a gondolatainkat, érzelmeinket, akaratunkat, a legmélyebb elköteleződéseinket. Hadd mutassak egy egyszerű ábrát. Nagyon sokszor az életünk során úgy élünk, hogy azt gondoljuk, hogy keresztyénné lettünk, az azt jelenti, hogy kimondtunk egy imádságot, hogy én Istenhez tartozom, és innentől kezdve a feladatom az, hogy az életembe a rossz cselekedeteket lecseréljem jó cselekedetekre. Vannak rossz szokásaim, rossz reakcióim, rossz döntéseim, ezeket le kell cserélni jó cselekedetre. És azt gondolom, hogy nagyon sok keresztyén, a keresztyének döntő többsége nagyon sok időt eltölt azzal az élete során, sokszor évtizedeket, hogy próbálja a cselekedeteit lecserélni. A rossz cselekedetek helyett jó cselekedeteket előállítani valahogy az életünkbe. Abba hagyni rossz szokásokat, és ráállni jó szokásokra. Nem tudom, hogy mennyire ismerős számotokra ez a harc. Ez általában egy ilyen végeláthatatlan harcnak tűnik, amiben nagyon ritkán és nagyon kevés előrelépés van. az ember küszködik, szembesül dolgokkal, és aztán amikor sikertelen, akkor kitalál különböző ideológiákat, lehet, hogy nem is kell lecserélni ezt a cselekedetet, lehet, hogy nem is tudja senki, fogadjuk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, ne is foglalkozunk ennyit a bűnnel, mert ez csak lehúz bennünket, frusztrál bennünket, úgyse jutunk ezzel semmire. Nézzünk inkább arra, hogy vannak nálunk sokkal rosszabb emberek, attól már is egy kicsit jobban fogjuk érezni magunkat, hogy mások mennyivel rosszabbak. És az ember ezen kínlódik, hogy hogy tudom megváltoztatni magamat, hogy tudnék én jobb lenni, hogy tudnám megváltoztatni a cselekedeteimet. Azt gondolom, hogyha bárki azt gondolja, hogy a dolog így működik, hogy mi hallunk üzeneteket, és utána egyszerűen csak lecseréljük a cselekedeteinket, az hihetetlenül felszínesen gondolkozik. És ezen az úton nem tudunk előbbre jutni a keresztény életbe. Ha valaki nagyon erős akarattal rendelkezik, az el tud érni viszonylag jó eredményeket ezen a pályán egyébként, és ennek a idézőjelbe tett megszentelődési modellnek, amikor valaki erős akarattal leküzd rossz dolgokat az életébe, és jókat tesz a magáévá, van egy nagyon szép gyümölcse, amit úgy hívnak, hogy büszkeség. Büszkeség. Általában ebből szokott kijönni az, hogy én megcsináltam. Én összeszedtem magam, oda tettem magam, és megcsináltam. És ebből a büszkeségből aztán sok minden fakad, elkezdjük ítélgetni azokat, akik nem haladnak olyan jól, akiknek nem olyan erős az akarata, akik gyenge keresztjének, vagy tán meg se tértek igazán. És azért mondom ezt gyümölcsnek, mert talán érezzük mindannyian, hogy ez egy elég rothadt gyümölcs. Ez nem a lélek gyümölcse, ami megjelenik ilyenkor az ember életében, amit a saját akaratából vív ki. És ugye épp ezért fontos ez a gyümölcs, mert ez azt mutatja, hogy ezáltal, hogy a cselekedetét valaki megváltoztatja, a szíve nem változott. A szíve nem változott. A szíve ugyanolyan gonosz, ugyanúgy a büszkeség van ott, ugyanúgy az ítélkezés van, a szeretetlenség, az önmagam előtérbe tolása van az egész mögött. A kép ennél komplexebb, és azt gondolom, hogy ennek a mechanizmusát meg kell, hogy értsük. Tulajdonképpen a cselekedeteink és a döntéseink mögött mindig ott vannak az elköteleződéseink. Ott van a hitünk, bizonyos meggyőződések, gondolatok, amiknek a valóságáról meg vagyunk győződve, hogy az igaz. Tehát van egy belső meggyőződésünk, egy belső elköteleződésünk, és ebből fakad tulajdonképpen az, hogy mi hogy döntünk. És az elköteleződésünk tulajdonképpen mutatja azt, hogy miből merítjük mi az identitásunkat. Mi az identitásunk forrása. Na most, ha erre a
táblára néztek, ha valaki csak itt akar változást elérni, ezen a szinten, a cselekedetek szintjén, az nem foglalkozik a sokkal fontosabb és sokkal mélyebb dolgokról, amikből tulajdonképpen ez kinő, amiből ez az egész táplálkozik. Tehát ez olyan, mintha valaki odaállna egy fa mellé, egy alma, és azt mondaná, hogy én ezt szeretném körtefává tenni. És folyamatosan körtéket akar ráakasztatni. Ráakasztathat körtéket, de attól az még almafa marad. Ha annak a törzsébe nem oltanak bele egy másik gyümölcsöt, akkor nem fog megváltozni. Mert ez nem ott dől el, hogy a végén minő ki a fa végén, hanem a törzs, a gyökér, az egésznek az eredete meghatározza, hogy milyen lesz.
A változás tehát nem fölül történik, hanem itt alul. Az identitás forrásunknak kell megváltozni, kell, hogy egy új identitás forrás kerüljön elő, amiből születik egy újfajta elköteleződés, egy újfajta hit, meggyőződés, gondolkozásmód, és ebből az újfajta hit, meggyőződés, gondolkozásmódból, elköteleződésből születnek meg utána, és ide már nem azt írtam, hogy a jó cselekedetek, hanem születik meg a lélek gyümölcse, a szent lélek gyümölcse, amikor Isten átformál bennünket. Mondok erre egy példát, de tulajdonképpen ennek a modellnek a mentén fogok végig beszélni a következőkben József történetéről, és azt remélem, hogy egyre világosabb lesz ennek a működése. Vegyük azt az egyszerű példát, ami talán többünkkel előfordul, hogy azt mondjuk, hogy nincs időm a kapcsolataimat ápolni, mondjuk. Egyszerűen nincs időm a kapcsolataimat ápolni, nincs időm, hogy én most járkáljak, tudom én, barátaimhoz, szüleimhez, emberekhez. Erre nekem nincs időm. Nincs időm, hogy én erre időt szánjak. Mondhatnék mást is, mondhatnám azt is, hogy nincs időm, tudom én, Bibliát olvasni. Nincs időm Bibliát olvasni. Annyira elfoglalt vagyok. Tulajdonképpen mi van emögött? Ez egy döntés, ami ugye meghatározza az életünket, a kapcsolatainkat. Tulajdonképpen ugye emögött az van ott, hogy ami elköteleződésünk, az valami más iránt van. Nem a kapcsolatok iránt, vagy nem az Istennel való kapcsolat iránt van egy mély elköteleződésünk, hanem valami más van, ami nekünk sokkal fontosabb. Például az identitásomat abból merítem, hogy én jól informált vagyok. Úgy gondolom, hogy én attól vagyok fontos ember, attól vagyok értékes ember, hogy én mindig jól informált vagyok. Mi következik ebből az identitásforrásból, ebből az elköteleződésből? Hogy én rengeteg időt fogok tölteni azzal, hogy információt gyűjtsek. És bújom az internetet, olvasgatok, ide megyek, oda megyek, ezt hallgatok, azt hallgatok. Mert nekem ez a fontos. Mert nekem jól informáltnak kell lennem. Vagy az én identitás forrásom az, azt gondolom, hogy attól vagyok értékes, hogy én jól teljesítek a munkámba. Attól vagyok értékes, hogy jól teljesítek a munkámba. És ezért minden erőmmel arra koncentrálok, hogy teljesíteni tudjak. Teljesíteni tudjak. És mindent ennek rendelek alá. Mert ez az elköteleződésem. Mert úgy érzem, hogy ha én nem teljesítek a munkámba, ha ott engem nem ismernek el, hogy én jó, és lehet behelyettesíteni, hogy ki mivel foglalkozik, jó tanár, munkaerő, nem tudom, vállalkozó, akármi vagyok, akkor nincs értéke az életemnek. Értjük, hogy ha ebből merítem az identitásomat, és azt gondolom, hogy ez az, ami engem értékessé és hasznossá tesz, fontossá tesz, akkor erre fogok koncentrálni, ebbe fektetem bele az energiámat. Tehát az identitásforrás meghatározza az elköteleződésünket, és ott vannak ezek a meggyőződések, gondolatok, amiket egyébként az esetek többségében nem fogalmazunk meg magunknak. Tehát nagyon ritkán szoktuk megfogalmazni, inkább csak indirekt módon. És ezért fontos, hogy Isten lelke vezessen bennünket, és segítsen bennünket, hogy lelepleződjön az, hogy tulajdonképpen én mitől várom az értékességemet, mitől várom az identitásomat. Mi az, amitől én úgy gondolom, hogy fontos és értékes ember leszek, szerethető ember leszek mások számára. Menjünk vissza a József történetéhez, és nézzünk meg ezen a mai délelőttön két állomást az életéből. Az egyik egy negatív példa, a másik egy pozitív példa. Az első helyzet, amit megnéznénk, az, amikor József otthon van a családban. Ugye erről a történetről olvastunk, beszéltünk is már róla részben, egy picit térjünk ide vissza. A 37. rész első 11 versében olvasunk erről. József rossz híreket hord a testvéreiről, álmokat lát, és ezeket elmeséli a testvéreinek. Beszéltünk arról tegnap, hogy ezzel ugye a versengésnek a részévé válik ő is, ami ott van a családban, harc a elsőségért, a kiemelt státuszért, harc az apa szeretetéért. És József ugye belemegy abba, hogy elkezd dicsekedni, és elkezd másokat lejáratni. Gondolom, ilyen velünk nem nagyon szokott előfordulni, hogy próbáljuk fényezni a saját tetteinket, vagy másokról kritikusan beszélünk, de Józseffel előfordult. Józseffel előfordult, hogy így beszélt. Nagyon érdekes ez, hogy József, ugye tegnap is utaltam rá, küzd az apja szeretetéért, hogy ő megőrizze azt a pozícióját. Miközben tudjuk, hogy az apja minden gyermekénél jobban szereti. Ez egy nagyon érdekes paradoxon. József küzd a kiemelt pozíciójáért, miközben Isten mit mondott neki? Megmondta, hogy ő neki egy kiemelt pozíciója lesz. Isten egy ígéretet tett neki. De József nem tud ezekbe megnyugodni, és mit csinál? Ő elkezdi saját magát fölépíteni. Tulajdonképpen ezt azt gondolom a mai kifejezéssel így lehetne mondani, ugye erre sokan bátorítanak is, hogy építs föl saját magadat. Építs föl saját magadat. Mutasd meg, hogy te ki vagy. Állíts föl egy jó képet saját magadról. Bizonyíts be az embereknek, hogy te értékes vagy, te fontos vagy, te lényeges része vagy ennek a világnak. Építsd föl a saját karrieredet. József is igyekszik az apjának, a testvéreinek megmutatni, hogy ő fontos. Sőt, ő a legfontosabb. Ő a legfontosabb. Miért van ez? Azért, mert József az identitását kitől várja? Ő az identitását az apjától várja, az apja elismerésétől, és a testvéreitől. Azt gondolja, hogy ő akkor lesz fontos, ha az apja elismeri, ha az apja szeretetét megnyeri és meg tudja tartani, és hogyha a testvérei fölé tud kerülni, és a testvérei elismerik őt. Ezért küzd József, mert innen várja az identitását. És ilyen vonatkozásban nagyon érdekes látni ezt a feszültséget, hogy noha az apja szereti, minden gyermekénél jobban szereti, mégis küzd ezért. És ez nagyon jól mutatja, hogy a legerőteljesebb apa is szeretet sem tud igazán egy biztos identitást adni. A legerősebb apai szeretet sem. A legerősebb apai szeretet sem tudta József szívét megelégíteni. Mindig többre vágyik. Mindig többre vágyik. Talán ismerős ez a gondolat nekünk is. Én nem tudom, hogy ti miből, mitől, kitől várjátok az identitásotokat. Azt gondolom, hogy nagyon sokunk számára az apa az egy fontos referenciapont. Az apai szeretet, elismerés. Ez egyébként egész egyszerűen azért van így, mert Isten így teremtett meg bennünket. Mert hogy az apa tulajdonképpen az Isten képviselője kell, hogy legyen a családba. És neki kell tükröznie azt, hogy kicsoda a mennyei atya, akit minden atyaságnak a forrása. Az ő tükörképe kell, hogy legyen. Tehát részben jogos ez az elvárásunk, de tulajdonképpen azt is látnunk kell, hogy az apa az mindig csak tükörkép. Az Istennek a tükörképe lehet, a képviselője lehet. De azt, amit Isten tud adni az embernek, azt nem tudja egyetlen ember sem megadni. Egyetlen apa sem tudja megadni. Az apa szerepe tulajdonképpen abban van, hogy ő tükrözze és rámutasson Isten szeretetére, az identitás igazi forrására, akitől az ember egészséges identitást kaphat. Amíg az ember nem kap Istentől egy egészséges identitást, és hadd mondjam, hogy ez nem az egyik pillanatról a másikra történik az életünkben, addig folyamatosan az identitásunkat másoktól akarjuk megszerezni. Mások elismeréséből, mások elfogadásából, mások szeretetéből, és ezért küzd az ember megmutatni másoknak, azoknak, akik számomra fontosak, akik számomra referencia személyek, hogy én értékes és fontos vagyok. És az ember keresi az életébe, hogy mi az, amivel én be tudom bizonyítani. És rengeteg dolgot találunk. Van egy képességünk, amivel Isten megajándékozott, és mire használjuk a képességünket? Nem arra, hogy Isten dicsőítsük vele, hanem megmutassuk másoknak, hogy én külön vagyok, én értékes vagyok, én fontos vagyok. Mert nem tud senki ilyen jól főzni, vagy nem ért senki ilyen jól a számítástechnikához, vagy nem, senki nem ilyen jó a üzleti életbe, vagy mit tudom én mibe, mint én. Mert próbáljuk ebből. És mi van, hogyha ebből akarjuk az identitásunkat meríteni? Világos, hogy minden erőnkkel erre fogunk koncentrálni. Ez lesz az elköteleződésünk, hogy bebizonyítsam, hogy én értékes vagyok. Hogy én egy olyan ember vagyok, aki jótékonykodik mindenkivel. Számtalan útja van ennek, hogy hogyan próbáljuk mi az értékünket megteremteni. Mindent föl tud az ember használni. Akár még a szenvedést is. Micsoda szenvedéseken megyek én keresztül. Mi mindent bírtam én ki. Bármit föl tudunk használni. Természetesen a keresztény szolgálatunkat is. Milyen jó szolgáló vagyok, mennyit szolgálok, milyen odaadóan szolgálok. Az életünknek a nagy kérdése az, hogy meg tudunk-e nyugodni az Isten szeretetében. És eljutunk-e oda, hogy a mi identitásunkat tőle várjuk. Az Istentől való identitásnak két alappillére van, és ezt az identitást hit által tudjuk a magunkévá tenni. Ez a keresztény identitásnak az alappillére, ez a két dolog. Az egyik az a teremtésen nyugszik, a másik pedig a megváltásnak a tényén. És az Istentől való identitás azt jelenti, hogy elhiszem, hogy én azért vagyok értékes, mert Isten egyedi alkotása vagyok. Isten teremtette a testemet, lelkemet, és úgy, ahogy vagyok, Isten egyedi alkotása vagyok. Egyedülálló vagyok ebbe a teremtettségbe. Isten megtervezett engem, és megteremtett valamilyennek. Ez az identitásunknak az egyik fontos alappillére. A másik fontos alappillére, és ez nagyon fontos, hogy egy pillér nem elég, itt a kettő elválasztatlanul összetartozik, az a megváltásnak a ténye. Az, hogy noha Isten egyedi alkotása vagyok, de a bűn megrontotta az életemet. Nem olyan vagyok, amilyennek lennem kellene, amilyennek Isten eredetileg eltervezett. Mert a bűn mindent megrontott, engem is. A fogantatásomtól kezdve. Ezért megváltásra van szükségem. megváltásra van szükségem. A keresztény evangéliumi identitásnak a másik alappillére az, hogy engem Jézus Krisztus megváltott. És ez azt mutatja, hogy noha egy bűnös teremtmény vagyok, az Isten annyira fontosnak és értékesnek tart engem, hogy az ő fiát elküldte értem, hogy meghaljon és megváltson engem. Hogy meghaljon és megváltson engem. Azért, hogy én újra az Isten gyermekévé lehessek. Az ő fiává, az ő gyermekévé lehessek. Ebben mutatta meg Isten az ő szeretetét irántunk. Ebben mutatta meg az ő szeretetét. Ebben mutatta meg, hogy mennyire fontosak vagyunk az ő számára. Ebben mutatta meg Isten, hogy mennyire tart ő értékesnek bennünket. Bennünket Isten fölértékelt. Hol? A Golgotai kereszten. És mit mondott? Azt mondta, hogy az Anna, a Laci, a Peti, és lehetne sorolni, számomra annyira fontos, hogy az én fiamat adom érte. Az én fiamat adom érte, azért, hogy a kapcsolatunk helyreálljon, mert én nem akarom nélküle tölteni az örökké valóságot. Én szeretném, hogy vele kapcsolatba legyek, egy atya-fiúi kapcsolatba, egy gyermeki kapcsolatba. Ő az én szeretett gyermekem, és ezért kész vagyok önmagamat érte adni. Az életünknek a nagy kérdése, hogy megértjük ezt, és elhisszük ezt. Elhisszük ezt. Az egészséges identitás az ezen alapul. Én az Isten egyedi alkotása vagyok, akit Jézus Krisztus megváltott, és a mennyei atya gyermekévé tett. Aki az életét ráépíti erre az identitásra, az az ember lesz szabad ember. Az az ember tudja élvezni ezt az életet. Annak az embernek az élete fog kibontakozni. Mert amíg az ember nem áll rá erre az identitásra, addig folyamatosan küzdünk, és a dolgokat másra használjuk, mint amire valók. A képességeinket nem arra használjuk, hogy másoknak szolgáljunk, és az Isten dicsőítsük, és az Isten dicsőségét hirdessük vele, hanem arra használjuk, hogy magunkat fölépítsük vele. És majd mondok még más példákat is. Ha nem egészséges az identitásunk, akkor minden eltorzul a kezünkben, az életünkben, a kapcsolatainkban. Mindent tönkretesz ez. Éppen ezért ez a kulcskérdés, hogy gondolkozunk magunkról. Kitől várjuk az identitásunkat? József történetére nézve, nagyon érdekes azt látni, hogy itt van a történet kezdetén József, aki az identitását a szüleitől, a testvéreitől várja, és mit csinál vele Isten? Isten elveszi tőle ezeket. Elveszi tőle ezeket. A testvérei eladják, és József elszakad az apjától, elkerül a testvéreitől, sőt, a másik forrás, amiben ő reménykedett, hogy őnek egy kiemelt státusza van, látszólag Isten ezt is elveszi tőle. Mert egyszer csak ott találja magát a kiszáradt kút mélyén, ahol nemhogy arról szól a történet, hogy majd ő előtte ki fog meghajolni, hanem az a kérdés, hogy egyáltalán túléle. Valószínűleg a gödör mélyén a legkevésbé gondolta József, hogy na hát igen, ez az az út, ahogy én fölemeltetem. Valószínűleg József úgy érezte, hogy itt a vég, innen nincs tovább. Mi történik itt? Egész egyszerűen Isten elkezd munkálkodni József életébe. Mit csinál Isten? elkezdi megvalósítani az ő jó tervét, és elkezdi formálni Józsefnek a szívét. Elkezdi formálni Józsefnek a szívét. És ez úgy kezdődik, hogy Isten megfosztja dolgoktól. Megfosztja dolgoktól, mert az Isten számára nagyon fontos a József szíve, hogy ő a József szívét megnyerje. És hadd mondjam, hogy az Isten számára nagyon fontos a te szíved is. Isten nem azért küzd, hogy te jó cselekedeteket produkálj az életedben kifelé. Istennek nem az a vágya, hogy te megmutasd, hogy te milyen jó szakember vagy, milyen jó keresztjén vagy, vagy mit tudom én, miben vagy jó, vagy milyen kemény ember vagy. Az Isten a te szívedért küzd. A szívedért küzd. Hogy elhidd az ő szeretetést, hogy elhidd, hogy egyedül tőle kaphatsz igazi, egészséges identitást. Ezért küzd. És Isten ebben nagyon sokszor felhasználja azt, hogy elvesz az életünkből dolgokat, amiktől mi várjuk az identitásunkat, amiktől mi várjuk a boldogságunkat, az örömünket. Úgy nevezzük egyébként ezeket a dolgokat, amitől mi a boldogságunkat, az örömünket, az értékességünket, a fontosságunkat várjuk, hogy ezek a bálványok. Ezek a bálványok. Ezek mind Istennek a konkurenciái. Ami Istenünk azt mondja magáról már a 10 parancsolatban, hogy ő féltőn szerető, ő egy féltékeny Isten, aki küzd a szívünkért. Ő nem engedi meg, hogy ő a második helyen legyen. Ő küzd értünk. És meggyőződésem, hogy mindannyiunk szívéért küzd, akik itt vagyunk. Fontos, hogy megértsük ezt a munkáját, és megértsük, hogy mi az ő célja. Az ő célja az, hogy megelégítse az ő, a mi szívünket azzal a szeretettel, ami igazi békességet és örömet tud adni nekünk. József útja tehát így kezdődik, hogy Isten kézbe veszi, és elveszi tőle azokat a dolgokat, amik számára nagyon fontosak voltak. Ahol ő, az ő élete tulajdonképpen félrecsúszott volna. Milyen érdekes, valószínűleg József úgy látta, hogy az ő élete itt fog kibontakozni, de Isten tudta, hogy ha Józsefet így hagyja, József egész élete félrecsúszik. József soha nem válhatott volna azzá, amire Isten teremtette, ha Isten nem avatkozik be az életébe, és nem emeli ki ebből a környezetből, ahol ő volt. Lépjünk tovább. A másik állomás, amiről szeretnék beszélni, József a Potifár házában, ez a 39. fejezetben, amit felolvastunk a történetet. Az események között, a két esemény között történnek fontos dolgok, ugye. József otthon, ugye eladják a testvérei, Potifár házába kerül, ott megismerik, magas beosztásba kerül, tehát eltelik egy pár év. És amikor előáll ez a helyzet, hogy belekerül egy hihetetlen erős kísértésbe, ami ugye a szexualitáshoz kapcsolódik, egy asszony el akarja csábítani, akkor azt látjuk, hogy József ebben a harcban megáll. És itt, ennél a történetnél valami egészen mást látunk, mint amit láttunk József életében otthon. Mondom, hogy miért látunk valami egészen mást. Csak szeretném érzékeltetni, hogy ez a történet már, 39. fejezet, arról tanúskodik, hogy milyen az, amikor Isten elkezd munkálkodni valakinek az életébe. És valakinek megváltozik az identitás forrása. A 39. fejezetben olvasunk erről a helyzetről, és először nézzük meg ezt, hogy mi is történik itt. József ott van ennek a testőr parancsnoknak a házába, És noha rabszolgaként került oda, egy magas beosztásba kerül, a háznak a kormányzója, a Potifár ügyeit intézi tulajdonképpen teljes felhatalmazással, szinte olyan, mintha ő lenne a ház ura. Annak ellenére, hogy rabszolgaként került oda. Azt mondja, hogy mindent, az uram mindent az én kezembe adott. Bármit megtehet. Bármit megtehet. Egy magas pozícióba került. És ott van ez az asszony, Potifárnak a felesége, aki szemet vet Józsefre. Potifáról azt kell tudni, hogy mint egyiptomi tisztségviselő, nagy valószínűséggel egy eunuk volt, tehát egy kasztrált ember volt, ami ugye azt jelenti, hogy valószínűleg a felesége egy szexuálisan is kiéhezett asszony lehetett, aki szemet vet Józsefre, akiről megjegyzi az ige is, hogy egy jóképű fiatalember volt. Tulajdonképpen az a szituáció, amivel itt találkozunk, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez sok férfi álma. Erre épülnek tulajdonképpen a különböző szexuális hirdetések, filmekben az alaphelyzet, ugye a legnagyobb kísértés, hogy ott van egy nő, aki csak rád vár. Egy kiéhezett nő, aki rád vár. Akinek te vagy a megoldás, te jelented a megoldást. Csak téged akar. Ráadásul ez a kísértés, zárójelben megjegyzem, hogy nem csak a szexualitásról szól, hanem a hatalomról is, mert Egyiptomban az asszonyok elég műveltek voltak, és elég magas társadalmi státuszuk volt, és ez azt jelenti, hogy József akár szövetkezhetne is ezzel az asszonnyal. Tehát itt nem arról van szó, hogy az asszony csak egy szolga, mint más társadalmakban, hanem ha József vele szövetkezik, akár még itt valami hatalmi pozícióra is szert tehet. Esetleg kitúrhatja Potifárt a saját otthonából. És ráadásul ez az egész helyzet, hogy az asszony megkívánja Józsefet és próbálja elcsábítani, azt mondja az ige, hogy nap mint nap történik. Tehát ez nem egy egyszeri pillanat, hanem ez egy folyamatos kihívás, egy folyamatos kísértés. József nem tudja kikerülni. Ez újra meg újra előkerül, újra meg újra fölajánlkozik neki ez a nő. Az igében azt olvassuk itt a 8. versbe, az újfordítás így mondja, hogy ő azonban vonakodott. Ez egy nem túl szerencsés fordítás, mondhatni rossz fordítás, mert az eredeti kifejezés nem azt jelenti, hogy vonakodott, hanem József egyértelműen elzárkózott. Tehát József viselkedése nagyon egyértelmű. A vonakodás ugye az a magyarban egy kicsit azt jelenti, hogy hát úgy játszik a gondolattal, vagy kéreti magát. Itt szó sincs erről. Arról van szó, hogy József nagyon határozottan elutasítja ezt a dolgot. És József határozott elutasításával szembe, ugye az asszony végül kezébe veszi a dolgot, és kihasználja azt a helyzetet, amikor nem látja őket senki, nincs senki a házban, és el akarja csábítani Józsefet, és megragadja a ruháját, és azt olvassuk, hogy József kibújik a ruhájából, és otthagyja a ruháját. Otthagyja a ruháját. Érdekes mozzanat, hogy ez a második eset már a történet során, amikor Józsefről leveszik a ruháját. Először a testvérei, itt pedig egy asszony, két teljesen más szituáció, de ugyanaz a mozzanat más tartalommal megjelenik. Józsefnek nincs más lehetősége, mint a menekülés ebben a helyzetben, a fizikai menekülés. Szeretném, ha látnánk, hogy ez nem egy akármilyen kísértés József számára. Tehát egyrésztől ott van benne az, hogy lehet, hogy így tudsz újra fölemelkedni, lehet, hogy hatalomhoz jutsz, lehet, hogy befolyáshoz, lehet, hogy ezzel a nővel szövetkezve a csúcsra juthatsz, függetlenedhetsz, kitúrhatod a házurát, ha megnyered ezt az asszonyt, és ugyanakkor ott van egy hihetetlen szexuális kísértés. Ott van egy asszony, aki vágyik rád, aki nyitott, ott van a szituáció, ahol senki nem lát, és ha ne talántán kiderül, még mindig mondhatod azt, hogy nem is te kezdted, csak belerángattak. Tehát nem tudom, hogy érzékelitek-e, hogy a lehető legideálisabb kísértés, a legnagyobb kísértés, minden tökéletes. És ehhez képest azt olvassuk, hogy József határozottan ellenáll és elszalad. És azt gondolom, hogy ezen a ponton föl kell, hogy tegyük azt a kérdést, hogy hogy a csodába tudja József megnyerni ezt a harcot? Hogy tud itt ellenállni? És ez a kérdés még izgalmasabb lesz, hogyha egy picit mélyebbre megyünk, és megint csak oda kanyarodunk Józsefnek a szívéhez, és belegondolunk, hogy Józsefet mi mozgatta otthon? Az, hogy pozíciót szerezzen, és az mozgatta otthon, hogy elfogadást, szeretetet kapjon. Elfogadást és szeretetet. És itt most mit kínálnak neki? Pontosan ezt. Pontosan ezt. Fontos az, hogy megértsük, hogy a szex ebben az esetben is, de minden esetben nem csak a testi élvezetről szól. Ha valaki azt gondolja, hogy a szex az csupán egy testi, biológiai dolog, az óriási tévedésben él. A szexualitásnak nagyon komoly lelki tartalma van, amivel összekapcsolódik. A szexualitásban, a szexualitás mögött tulajdonképpen az embernek az elfogadás iránti vágya van. Az, hogy valaki elfogad. Valakinek fontos vagyok. Valakinek örömet szerzek, valaki örömet szerez nekem. Ez az embernek egy nagyon mély lelki vágya. Éppen ezért ez egy nagyon mélyre nyúló dolog. A mai embernek a legnagyobb önbecsapása az, amikor azt gondolja, hogy van ilyen kapcsolat, ami csak a szexről szól. Nincs ilyen kapcsolat. A szex az mindig sokkal többről szól. És a nem egészségesen és helyesen megélt szexbe az ember lelke sérül. Az ember lelke sérül és torzul. Mert ennek van egy nagyon mély lelki vonzata. Nagyon sokszor a szexualitás az ember identitásának egy nagyon fontos része. Az, hogy valaki engem elfogad, valakinek fontos vagyok, valaki szeret engem, valaki értékesnek tart. Nem véletlen az, hogy Isten éppen ezért a szexualitást hova helyezte el? A házasság kötelékén belül. Mert ott van az a védett, biztonságos keret, ahol két ember elköteleződött lelkileg is, fizikailag is egymás mellett, ahol a szexualitás jól tud funkcionálni. Ahol a szexualitás nem rombol, hanem épít lelkileg is. Építi a házasságot, építi két embernek a kapcsolatát. A házasságban az ember épp, amikor elköteleződik valakivel, akkor tulajdonképpen megkapja azt a biztonságot, hogy a másik elfogadott, a másik szeret, a másik számára fontos vagyok. És ezt a kapcsolatot Isten megkoronázza a szexualitással. A másik verzióban az ember ezt az egész dolgot a feje tetejére állítja, és azt gondolja, hogy én a szexualitással fogom elérni, hogy a másik elköteleződjön, hogy a másik értékesnek és fontosnak tartson. Ez egy feje tetejére állított gondolkozás, amiben az ember sérült, és amiben a dolgok egyáltalán nem úgy működnek, ahogy Isten eltervezte. Honnan van Józsefnek ez az erőteljes ellenállása? Honnan veszi ő az erőt? Miért tud így ellenállni Potifár feleségének? Azt gondolom, hogy egyértelműen azért, mert Józsefnek a pillanatnyi élvezetnél, a pillanatnyi örömnél van fontosabb. Van valami, ami fontosabb az ő számára. Hadd mondjam, hogy a József döntése az igazából nem itt születik meg ebben a helyzetben. Ha megnézzük, egyértelmű, hogy József formálódott a szolgaság évei alatt. Formálódott, és az, amit ő hangsúlyoz, és nagyon érdekes, ha megnézitek, ebben a történetben van egy mondat, ami újra meg újra előkerül, amit így olvasunk, hogy a második versben itt például először, de az Úr Józseffel volt. De az Úr Józseffel volt. És fontos, hogy jól értsük ezt. Ki mondja ezt? Ki mondja ezt? Történetileg. Honnan származik ez a történet? Ki mondhatta el ezeket az eseményeket? Mózes az, aki leírja, de ez egész biztos, hogy Józseftől származik. József az, aki elmondta, hogy ő vele mi történt Egyiptomban. Ezt adták tovább utána az emberek, és ez az, amit utána Mózes leír. És amikor ezt az ismétlődő mondatot olvassuk, ebben ott van Józsefnek a hitvallása tulajdonképpen. Amikor József visszanézett az életére, ő itt a fogság idején ez az, amit hangsúlyoz. Ő ott volt egyedül, ő ott volt a szolgaságban, elszakítva mindenkitől, de az Úr vele volt. De az Úr vele volt. És ez mutatja, hogy Józsefnek mi volt az, ami fontos lett a szolgaságban. Az Istennel való kapcsolata, az Istennek a szeretete, az Istennek a jelenléte az ő életébe. Ez az, ami elkezdi meghatározni az ő identitását, hogy ő tudja, hogy az Isten vele van, hogy őt az Isten szereti, hogy ő nem ott él magában mindenkitől elfeledve, hogy az Isten nem elfordult tőle, hanem ő tudja, hogy az Úr velem van. Az Úr velem van. József az Isten jelen létébe él. Értitek, hogy ez nem egy olyan üres mondat, mint ahogy mi ezt sokszor szoktuk használni. Hogy az Isten legyen veled meg. Jaj, velünk van az Úr. Ez itt sokkal többet fejez ki. Ez kifejezi azt, hogy Józsefnek ez volt az identitás forrása. Hogy én az Úré vagyok. Ő velem van. Ő az én oldalamon áll. És ez határozza meg Józsefnek az elköteleződését. Ez határozza meg. És ezért tudja azt mondani, és nézzétek meg, ha végignézzük ezt a párbeszédet, miket mond. Azt mondja József, senki sem, a 9. verstől olvasom, senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, ugye az uram, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogy követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Nyilvánvaló, hogy mi a referencia Józsefnek ebben a helyzetben? Ő nem csak az asszonyt látja meg saját magát, hanem tudja, hogy ebben a szituációban itt van az Isten is. És ő gondol a főnökére. Gondol a főnökére, aki azt mondja, hogy akitől én egy csomó jót adtam. Hogy tehetném ezt a gonoszságot meg vele? Hogy lehetnék ennyire gonosz, hogy én visszaélek az ő bizalmával? Nagyon érdekes, mert az egész szituációban pontosan a bűnesetnek az ellenkezőjét látjuk. A bűnesetben mi történt? Isten egyetlen dolgot tiltott el az embertől, és az ördög ráveszi, hogy az Isten mindent eltiltott tőled, és szakíts arról a gyümölcsről, arról a fáról. És az ember elhitte az ördögnek, ott ugye pont a fordítottja van. Itt pedig megdöbbentő Józsefnek a józansága. Mennyire józan József? Azt mondja, hogy az én uram mindent nekem adott. Te vagy az egyetlen. Te vagy az egyetlen, amit megtiltott tőlem. Én nem fogom elvenni. Én nem fogom elvenni, nem fogok szembeszállni vele. Nem élek vissza a helyzettel. Nem fogom a hatalmat magamhoz venni. Értjük, hogy neki egy sokkal mélyebb elköteleződése van Józsefnek. Isten felé, ott van benne egy hihetetlen megelégedettség, ami ugye Ádámban és Évában nem volt meg, amire a sátán appellálni tudott, amikor azt mondja, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se ehettek. Fölébreszti bennük az elégedetlenséget. Józsefben pedig ott van az elégedettség. Azt mondja, de hát minden az enyém. Minden az enyém. Az én uram mindent nekem adott. Ugyan miért tennék ilyet? Hogy tehetném ezt meg? Az én urammal és Istennel szemben ezt a gonoszságot. Önmagában az a tény, hogy József egy ilyen szituációba Istenre gondol, nyilvánvalóvá teszi, hogy kifelé van ő neki a legnagyobb elköteleződése. Ki a legfontosabb az ő számára? Isten. Isten a legfontosabb számára. Egy ilyen helyzetben, amiről mondhatnánk, hogy na de hát ez csak a kémiáról, a biológiáról, a hormonokról szól, ott van egy kiéhezett asszony, ott van egy kiéhezett férfi, ugyan kivárhatnál, hogy ők józanul gondolkozzanak. És mégis ez történik József részéről. Tulajdonképpen József azt mondja ennek az asszonynak, hogy értsd meg, az én számomra nem vagy alternatívája az Istennek. A te szereteted nem alternatívája az Isten szeretetének. Hiába ajánlgatod a te elfogadásodat, a te szeretetedet, mert az én szívem már megelégedett az Isten szeretetével. És éppen ezért az én elköteleződésem Isten felé van. Mert tőle kaptam a legtöbb szeretetet. Mert az ő szeretete az, ami nekem mindennél fontosabb. Fontos, hogy megértsük, hogy a szexuális kísértésekre adott válaszunk az nem a hetedik parancsolat ismeretétől függ. Ez nem egy ismereti kérdés. Nem egy ismereti kérdés. Nem attól függ, hogy mi hallottuk-e, vagy tudjuk-e, hogy Isten mit mond, hogy ne paráználkodj. És fontos, hogy megértsük, hogy nem is a kísértés pillanatában dől el igazából, hanem ott dől el, hogy mi hogy válaszolunk egy-egy kísértésre, hogy kié a szívünk, kifelé van nekünk a legnagyobb elköteleződésünk. És afelé van a legnagyobb elköteleződésünk, akitől az identitásunkat várjuk. Akitől az identitásunkat várjuk. Ha mi hittel megragadtuk, hogy a mi identitásunk forrása Isten, az ő szeretete, amit megmutatott Jézus Krisztusban, amiről éneklünk, hogy nincs ennél nagyobb szeretet, hogy ebben szeretnénk meggyökerezni, ha ez így van, akkor ez az elköteleződésünk meg fog mutatkozni az életünk minden területén. Meg fog mutatkozni a döntéseinkben, a szavainkban, az időbeosztásunkban, a kísértésekre adott válaszokban. az Úr Józseffel volt, és ez igaz Józsefre, és József ebben meg tudott nyugodni, és békességre talált, mennyivel inkább igaz ez ránk. Akik Jézus Krisztus óta egyértelműen tudhatjuk, hogy Isten a mi oldalunkra állt, hogy ő megváltott bennünket. Azt gondolom, hogy az Isten irántunk való elköteleződése a Golgotai kereszt történelmi ténye óta nem kérdés. Nem kérdés. A kérdés az az, hogy mi elhisszük-e. Mi elhisszük-e az ő szeretetét. Ráépítjük-e erre az életünket. Meg tudunk-e nyugodni az ő szeretetében, az ő elfogadásába. Ez a hitből való élet. Itt kezdődik. Ez az alfája a hitből való életnek. Elhiszem az Isten szeretetét, és erre építem rá az életemet. És értitek, hogy ez az Isten szeretete azért elválaszthatatlan a megváltástól, mert Isten nem azért szeret bennünket, mert mi olyan jó fiúk, jó lányok vagyunk. Nem azért szeret bennünket, mert mi jól teljesítünk. Nem azért szeret, mert ő úgy egyébként ilyen, hogy mindenkit nagyon szeret. Az ige nagyon világosan beszél arról, hogy aki nem hisz a fiúban, azon az Isten haragja marad. Az Isten haragja marad. Isten az ő megváltottait szereti ezzel a szeretettel. Azzal a szeretettel, ami az életünket átformálja. És ez az életünknek a kérdése, hogy rá tudjuk-e erre építeni a mi életünket? Rá tudjuk-e erre építeni a mi identitásunkat? Hadd jelezzem már most, hogy majd a holnapi napon, amikor folytatjuk tovább a különböző helyzeteket, és újra vizsgáljuk Józsefnek a szívét, látni fogjuk, hogy József elköteleződése ott volt Isten iránt, de voltak ebben meg ingások. Szeretném jelezni előre, hogy ez nem egy olyan dolog, ami egyszer s mindenkorra megtörténik, és aztán túl vagyunk ezen a kérdésen, hanem ez egy naponkénti harc. Egy naponkénti harc. Ez a hit harca, hogy újra meg újra az én identitásomat Istentől merítsem. És ez nem egy statikus dolog, hanem egy dinamikus dolog, és ezért van szükségünk arra, hogy újra meg újra halljuk az Isten szeretetét. Ezért van szükségünk arra, hogy dicsőítsük Istent, erről szól a dicsőítés, hogy újra meg újra emlékeztessük magunkat, hogy mit jelent az ő szeretete, hogy mit tett ő értünk, hogy mit kaptunk mi tőle, mert mi mindig hajlandók vagyunk elcsúszni ettől, megfeledkezni. Pillanatról pillanatra képesek vagyunk hitetlenné válni. Ez egy harc az életünkben. De fontos, hogy megértsük ezt a harcot, és megértsük, hogy miről szól a hitharc. És a hitharc az elsősorban nem a döntésekről szól, hogy te hogy cseréld le a cselekedeteidet, hanem a hitharc arról szól, elhiszed az Isten szeretetét, és ráépíted erre az életedet, tőle meríted az identitásodat, és iránta van-e a legfőbb elköteleződésed. A szívedben imádkozzunk. Urunk, te látod a mi szívünket egyen-egyenként, és te pontosan tudod, hogy mi iránt van bennünk a legnagyobb elköteleződés, hogy kié, mié a mi szívünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy annyi mindentől várjuk mi az identitásunkat, az értékünket, a fontosságunkat, annyi mindenkitől várunk szeretetet, pedig hisszük, az eszünkkel tudjuk, hogy egyedül a te szereteted az, ami megelégíthet bennünket. És Urunk, föl se tudjuk fogni a te szeretetedet, hogy te a Szent Isten, az igaz, a tökéletes Isten, aki a a Szent Háromság szeretet kapcsolatában éled az életedet, te vállaltad azt, hogy Jézus eljöjjön értünk, hogy megtörjön ez a szeretet kapcsolat, hogy ő bűnné legyen érettünk, és mindez azért, hogy bennünket is bevonj ebbe a szeretet kötelékbe, amiben te élsz. Urunk, hisszük, hogy a te szereteted az, ami egyedül megelégítheti a szívünknek minden vágyát. Kérünk, hogy te táplálj ezzel, kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és adj nekünk hitet, hogy tudjunk megragadni téged, tudjuk megragadni a te szeretetedet, és ebből élni, és hogy te legyél a mi egyetlen és a mi legvégső elköteleződésünk az életünk minden napján. Amen.